Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután 17 óra 13 perckor nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat jó néhány nap után immárom élőben. Ugyebár aki érdekelt és széles rokoni kapcsolatai vannak, az már átvehette a kicsengetési kártyákat, tehát egy újabb generáció készül a középiskolai padokat otthagyni, újabb generáció végez a különböző felső tagozatos tanintézményekben. De feltevődik a kérdés, hogy hova ballagjanak a végzős diákok. Ugyebár nagy káosz van az államilag támogatott egyetemi helyek kapcsán, egyszerű indítványt is benyújtott az ellenzék a tanügyminiszter ellen. Mire számíthatunk, hogyan tovább ballagó diákok? Merem remélni, hogy többek között erre a kérdésre is választ tudunk adni a mai napra kész műsorban, ugyanis jeles vendég ül itt mellettem a stúdióban. Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátor oktatásügyi szakpolitikus személyében. Tisztelettel köszöntöm, és köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is.
Kihasználom ugyebár a helyzetet, hogy Novák Csaba Zoltán egyúttal történész is, van itt néhány kényes kérdés a éppen zajló eseményekkel kapcsolatosan. De hát mielőtt belevágnánk a részletek ismertetésében, felhívom szíves figyelmüket arra, hogy elvárjuk és nagy szeretettel fogadjuk, hogyha bekapcsolódnak a műsorba. Elérhetőségeink bizonyára már jól ismertek, de megismételjük. Telefonszámaink tehát a 0265 22 20 22-es és 0365 42 44 34-es. SMS-eket a 0740 274 165-ös számon fogadunk, és e-mail címünk is él, tehát elektronikus posta címünk a naprakész@marosvásárhelyiradio.ro. Kezdjük talán, tisztelt szenátor úr, az egyetemi, az államilag támogatott egyetemi helyeknek a leosztásával kapcsolatosan. Van-e újdonság, van-e biztató információ ezen a téren? Mert hogy azt hiszem, hogy a közvetlenül érdekeltek sem tudják kibogozni azt a helyzetet, ami kialakult ezen a téren.
Valóban ez egy érdekes és fontos kérdése volt az elmúlt heteknek, és emiatt egyfajta politikai botrány is ki lezajlott a hét folyamán, hisz hétfőn volt a felsőházban, tehát a szenátusban egyszerű bizalmatlansági indítvány a tanügyminiszter személye ellen, amelyet a Mentsétek meg Románia Szövetség, illetve a Liberális Párt nyújtott be, és ennek a központi, sőt egyetlen témája az az egyetemek számára kiosztott helyek kérdése volt, illetve a mesteri képzés és a doktori képzésre kiosztandó helyek kérdése. Az elmúlt hetekben döntött a minisztérium a következő tanév beiskolázási számokról, és ennek kapcsán határozták meg a különböző egyetemeknek, egyetemi központoknak járó helyeket. És valóban, hogyha a számokra és az egyetemek földrajzi elhelyezkedésére nézünk, tehát a térképre, akkor láthatjuk azt, hogy különböző, és elsősorban a hagyományosan nagy egyetemi központok a vártnál, az elvártnál, a megszokottnál kevesebb helyet kaptak, és ebbe a sorba bekerült a Bábesbolyai Egyetem is, amely ugye az erdélyi romániai magyarság számára egy fontos oktatási intézmény. Nos, emiatt volt egyszerű bizalmatlansági indítvány az egyetemek képviselőivel, én egyeztettem a Bábesbolyai Egyetem képviselőivel is, ugye egyértelmű volt, hogy ez problémát jelent, hisz implicit módon érinti a magyar közösség számára fenntartott helyeket is az egyetemi oktatás minden szintjén, tehát az alapképzéstől egészen a mesterin a doktori képzésig, és ez az egyetemek számára pedig egy bizonyos anyagi érvágást is jelentett, hisz a fejkvóta alapján minél kevesebb hely, minél kevesebb diák, annál kevesebb anyagi támogatás. Mi azon az álláspontunk voltunk, hogy és vagyunk jelen pillanatban is, hogy a az államilag finanszírozott egyetemi helyeket egy átlátható módszertan szerint kell leosztani, és úgy, hogy figyelembe veszi a minisztérium a szakmai szempontokat, tehát az egyetemi konzíliumok, az egyetemi tanácsok által javasolt szakmai szempontokat, és ez alapján osztja szét, és mi is azon vagyunk, hogy az ország nagyobb egyetemei, tehát a hagyománya, a presztízsre, a bíró egyetemeire jobban oda kell figyelni. A minisztérium azt a választ adta, hogy egyrészt a felzárkóztatás jegyében osztja nagy szét nagyobb területen és több intézményen ezeket a helyeket, illetve azzal érvelt, hogy elsősorban az úgynevezett humán jellegű szakokból vont el, és a mérnöki, gazdasági és hasonló szakirányokban adott több helyet, implicit módon akkor így más kisebb egyetemeknek is. Mi úgy gondoltuk, hogy, tehát, és fel is kértük, tehát ebben az esetben, ebben a kérdésben csatlakozva a felvetett problémákhoz, hogy ezt újra kell gondolni, az őszig még lehetséges korrigációs eszközökkel ezen lehet javítani, de azt is el kell, hogy mondjuk, hogy a tanügyminiszter személye, mint olyan, nem jelent semmiféle, annak váltása nem jelent semmiféle garanciát arra vonatkozóan, hogy a román oktatási rendszerben levő, létező már évek, évtizedek óta gyűrűző problémákra megoldás kerüljön. Én azt mondtam a felszólalásomban, tehát elmondtam azt, hogy nem írtunk egyet az ilyen típusú helyleosztásokkal, de ugyanakkor az sem volt meg semmit, hogyha ez a miniszter lemond, őt követte volna immáron, úgyhogy még nem telt el két év az új kormányzásból a negyedik tanügyminiszter, ami sokkal inkább meggátolta volna a már folyamatban levő projektek kifutását, illetve még annak a lehetőségét is, hogy valameddig az ősz folyamáig valamilyen szinten korrigálják ezeket a hibákat. Tehát a tanügyminiszter személyét nem tartottuk fontosnak leváltani. Valóban ez egy kérdés, de én úgy látom, és ezt is elmondtam a beszédemben, hogy a román oktatási rendszernek, akár a felsőoktatásnak, de az oktatás más szintjén is vannak bizonyos rendszerhibái, amelyeket tanügyminiszternek személyének cseréjével nem fogjuk megoldani, sőt azzal sem, hogyha mindegyik kormány egy saját programot dolgoz ki. Sokkal következetesebbnek kellene lenni, és úgy, ahogy ezt egyes kollégáim elismerik és hangoztatják a tanügyi szakbizottságban, hogy a tanügy az egy, nem egy politikai kérdés, az egy nemzeti kérdés, olyan szempontból, hogy az ország minden ideológiailag függetlenül minden pártjára, minden szervezetére vonatkozik, beleértve a magyar közösséget is, hogy ezeket konszenzussal kellene. Most sajnos nem az én személyemtől, sőt nem is az RMDS-től függ az, hogy az egymásnak feszülő, és gondolom, hogy a hallgatók, akik követik a közéletet, ön is láthatja, hogy az elmúlt egy évről sem szól, csak arról, hogy az államelnök körül csoportosuló, vagy az oda gravitáló ellenzék, illetve más erők és a kormányzó erők közötti állandó adókapokról szól, tehát hogy ezt a konszenzust megteremtsük, sajnos ez nem rajtunk múlik. Mi azt tehetjük, és azt is tesszük, hogy ahol lehet, kezdeményezünk módosításokat, változtatásokat, gondolom, hogy ezekről is szó lesz, ami az elmúlt 2-3 hétben zajlott, és megpróbálunk esetenként sikerrel, máskor kevésbé ehhez szövetséges találni, akár a kormánypárt részéről, akár az ellenzék részéről, és így apró lépésekkel módosítani a fennálló törvényt úgy, hogy az jobb legyen és élhetőbb.
Ön azt jelentette ki, hogy a versenyképességet figyelembe vívekkel lenne tandíjmentes helyeket leosztani. Na már most ez így nagyon rendben van, és nagyon sportszerűen jó, és jól hangzik. Csak ahhoz, hogy a kritériumokat megállapítsák, ahhoz mégiscsak idő kell, és most azért már szorít nagyon az idő. Tehát ez nem tudom, milyen alapon lehetne ezt az elbírálási módszert alkalmazni. Másrészt, úgymond az ország legrangosabb egyetemévé kikiáltott, és hát külföldi elbírálások alapján megnevezett Bábesbolyai Tudományegyetem vezetőség háborodott fel a legjobban a kialakult helyzet miatt.
Érhető okokból egyértelmű.
Jó, ez rendben van, csak hogy megint felvetődik, és már nem is tudom, hogy hol olvastam egy ilyen véleményezést, hogy itt most megint a legát, illetve a Bukarest akar ilyen módon törleszteni és odatartani az egyre jobban dinamizálódó kincses város hangulatának. A hátteret nem egészen tudom, tehát itt vagyunk, mondom, a ballagások időszakában végső soron két hónap múlva már csak el kéne dönteni, hogy hány helyre és milyen módon lehet az oda óhajtó fiataloknak megméretkezni. Tehát,
én kimerem jelenteni egyértelműen, hogy tehát tehát függetlenül ettől a helyzettől, ami ugye most kialakult, egyetemi helyek vannak bősége, tehát a választék, a kínálat, bocsánat, az nagyon is nagy, sőt, a kelletnél nagyobb. Lehet, hogy nem fogok túl nagy népszerűségnek követni, ami most következő kijelentésem után, tehát itt szerintem most nem a egyetemi helyekről kellene beszélni, hanem az egyetemi rendszer újragondolásáról Romániában. Véleményem szerint a rendszerváltást utáni időszakban, főleg a 90-es éveket követő időszakban az egyetemek számát túlságosan megnövelték, és a meglévő főiskolai egyetemi struktúrákat túlságosan kibővítették. Egy olyan demográfiai, tehát egy demográfiai fogyás közepette vagyunk, tehát nem is azt mondom, hogy demográfiai fogyás előtt állunk, mert már jelen pillanatban ez minket érint. Most közölt egyik kollégám, egyik szociológus kollégám, Horváth István néhány adatot a migráció statisztikákról, csak úgy zárójelbe engedjék meg. 3.300.000 Romániában született állampolgár él hivatalosan valamelyik uniós országban. Tehát 3.300.000. Az aktív lakosság 25-30%-a külföldön él. És mi egy olyan egyetemi struktúrát építettünk ki ebben az országban, ahol lassan minden mezővárosnak, nem mondok nagyobb város, mert most már minden mezővárosnak, ez egy régi történelmi kategória, azzal jelzem, hogy nem egy teljes rangú jogú városnak egyeteme van. Szerintem ezeket kellene újra gondolni, és amikor azt mondtam, hogy konszenzussal kellene cselekedni, akkor ez most mindenkinek a sarra, tehát mindenki volt már valamikor kormányon, és ezeket így kellene újra gondolni, és elmondhatom azt is, összehasonlítva a korábbi időszakokat, tehát nem vagyok az az ember, aki azt mondja, hogy régebb jobb volt, és mi jobbak voltunk, mint a mostani generáció, tehát szóba se jöhet ez, tehát nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy manapság az nem megy egyetemre, aki tényleg nem akar, vagy akinek muszáj nem menni. Tehát számos lehetőség van, ezeket kellene újra gondolni az elkövetkezendő években, és visszaadni a presztízsét azoknak a nagy egyetemeknek, amelyek valóban minőségi oktatásban részesítik a hallgatókat, és minőségi szakembereket képeznek, és a Tiszavirág életű vidéki egyetemekkel, amelyek inkább diplomagyárként, oklevélgyárként működtek, azokat kellene visszaszorítani. De ehhez már nem a helyek szétosztása itt a tét, itt sokkal nagyobb a tét, és ide mondom, ide konszenzus kellene, és valamelyik olyan párt, amely azt mondja, hogy én most bevállalom ezt a kormányzás elején kell, és drasztikus lépés, sokaknak fájó, van egy egyetemi lobby is, akár a politikában is, és ezekkel számolni kell, de még egyszer hangsúlyozom, hogy az ország, a térség gazdasági, szakmai kapacitásának megfelelően kell szakembereket képezni, tehát az határozza meg a képzési piacot, és ne fordítva. Ha nem, akkor külföldnek képezünk szakembereket.
Akkor társulok én is szíves engedelmével önhöz a népszerűtlenség kategóriába, mert hogy igen, ez az egyetemi felvételi helyzet jelen pillanatban. Ugyanakkor a másik nagyon égető kérdés a szakember hiány. Na már most a szakoktatás területén is rengeteg próbálkozás volt. Nem tudom azt, hogy tényleg az a bizonyos adat, hogy 3.300.000
2017-es adott.
Igen, ez vitatott is, mások azt mondják, hogy kétszer annyian vannak kint.
Ez a hivatalos, igen, a regisztrált. Mert akik a befogadó országban is, igen, okmányok.
De mindenképpen az a helyzet, és egyre égetőbb ez a helyzet, és az állásbőrzéken ez mindenképpen visszaköszön, hogy szakember hiánnyal küszködik az ország, és most már nem csak Románia, mert tudomásom szerint a környező országokban is nagyon komolyan vetődik fel ez a kérdés, tehát a szakoktatás kérdése. Na most ezzel kapcsolatosan is történt holmi törvénykezési szabályozás, pontosabban az szakoktatás, az elszigetelt településeken való szakoktatásnak a kérdésében, ami megint nem túl népszerű intézkedés, én azt hiszem, és itt adásba lépés előtt beszéltük, hogy az ön példája ez nagyon elokvens és nagyon...
Igen, megismétlem majd.
Tehát maga a középiskolai tanulmány és maga az iskolai folyamatban is azért nem megy minden a legnagyobb rendben, mert hogy szintén napirenden szerepet a törvényhozásban a tankönyvekről szóló törvénytervezet, és ez is most volt frissen a hét elején napirendi pont a felsőházban. Jó néhány kérdést érintettem, akkor próbáljuk ezeket.
Jegyzeteltem is, és akkor vegyük sorra. A szakoktatási szakember hiány, ezt mindannyian tapasztalhatjuk most már a saját életünkben, tehát erről most már nem kell statisztikákat olvasni, vagy különböző elemzéseket. Hát elég, hogyha a legkülönbözőbb szakterületeken szakembert keresünk a mindennapjainkhoz.
Most csak annyit jegyeznék meg, és elnézést, hogy közbeszakítom, hogy a bérezési rendszer, anélkül, hogy ezt törvény szabályozná, mint mit tudom én, a pedagógusok egészségügy esetében, állítólag már olyan magasan van egy jó szakember, hogy a nyugati mércét is túlhaladja. Tehát egy jó hegesztő, esztergályos, akár
autószerelő,
3000 eurót is megkeresheti havonta.
Egyértelmű, hatalmas kereslet van a szakemberek iránt, és mégis egy ilyen pszichózisban, egy ilyen spirálban élünk. És most, amikor itt Maros megyében is a beiskolázásokról beszélünk, akkor szülők, közösségek, képviselői keresnek fel, és tanárok, stb., hogy túl kevés Maros megyében az elméleti osztály, tehát ilyen kérdésben. Tehát ha mindenki elméleti liceumba szeretné a gyerekét iratni, ez annak is betudható, hogy az elmúlt időszakban az úgynevezett reformok olyan irányba tolták el a szakoktatást, ahol az oktatás egyfajta párjája lett, tehát megbélyegzett eleme. Én az elmúlt fél évben két hetente a Szociáldemokrata Pártól, vagy a minisztériumban, vagy a szakbizottsági kollégáim közül, hogy lesz-e új oktatási törvény, mindig ezt kérdezem, most már lassan olyan vagyok, mint... hogy hívták azt a római hadvezért, aki Kartágót nagyon nem szerette, és minden felszólalásában vagy azzal kezdte, vagy azzal fejezte be, hogy Kartágót el kell pusztítani. Hát én mindig megkérdezem, hogy lesz-e oktatási törvény, és abban benne lesz a kétszintű érettségi. Én úgy gondolom, hogy a kétszintű érettségi bevezetésével nagyon sokat segítenénk a szakoktatásban, tehát megkönnyítenénk azok helyzetét, akik ezt az irányt váltanák, és persze egyéb más változások is kellenek az, hogy föllendítsük. A válasz az nem az, hogy nem, és nem az sem, hogy igen, hanem hogy nem tudom, tehát most már másfél év után szerintem igenis tudhatná a kormányzó párt, hogy ezen a területen mi a szándéka. Tehát igen, kellene egy olyan reform, egy olyan átstruktúrálás, ami a szakoktatást fenne visszahozza, vagy visszaadja a szakoktatásnak azt az értékét, ami volt, mert igen, ahogy ön is mondta, kereslet van. A másik a címzetes állásokra vonatkozó törvénymódosítás, ez már megtörtént, tehát már az államelnök asztalán van, és amennyiben ő jóvá hagyja, akkor érvénybe is lép ez a törvény. Én a rádió egyik riporterének el is mondtam egy történetet, hogy valamikor, nagyon régen, 2002-ben versenyvizsgáztam a tanügyi rendszerben, és úgy hozta a sors, hogy Szovátát választottam, mivel ragaszkodtam ahhoz, hogy legyen egy címzetes városi állásom, mert városi állásból akkor át lehetett helyeztetni magad egy másik városban. Tehát nekem úgy lett volna esélyem például Marosvásárhelyre kerülni ebben a rendszerben, hogyha már egy városi címzetes állásom van, és onnan majd, amikor örül hely megfelelő körülmények között, akkor átjövök. Bevallom, tehát nem, de ilyen eset N+1, én a saját esetemet mondom el, mert azt ismerem nagyon is jól. És én azonnal áthelyezést kértem, tehát nem foglaltam el a címzetes állást Szovátán, hanem áthelyezést kértem Marosvásárhelyre, és ezáltal szovátát, a szovátai közösséget megfosztottam attól a lehetőségtől, hogy szírzetes tanáruk legyen, aki bizonyos folytonosságot a tanításban, a módszertani megközelítésben, tehát minden szempontból a tanítási folyamatban egy folytonosságot jelentene, nem beszélve egy szakképesítésről. És amíg benne voltam a tanügyi rendszerbe 3-4 évig, addig gyakorlatilag ezzel, hogy minden évben kértem az áthelyezésemet, tehát ezzel magyarán 4 éven egy ciklusnak, egy gimnáziumi ciklusnak a történelem oktatását blokkoltam valamilyen szinten. Ennek örültek sokan, akik betaníthattak, vagy nyugdíjasként visszahívták őket tanítani, de hát ilyen számtalan helyzet van. Ez a szigorítás, ami az áthelyezések lehetséges számát illeti, hogy 10 évente 4, meg ez a fajta szigorítás egyértelműen erre vonatkozik, hogy egyfajta stabilitást adjunk az oktatásnak. Egyértelmű, és tudom azt, nagyon sokat konzultáltam akár erről is a pedagógusokkal, hogy van akit hátrányosan érint, van, aki ebből profitált, és van, aki ezt a módszert, ezt a kiskaput kihasználva helyeztette magát egyik helyről a másikra, és van, akit pozitívan. De én azt gondolom, hogy ha ez majd még kiegészül különböző reformokkal, módosításokkal, mindenképpen egyfajta stabilitás hozhat a tanügyben. A tankönyvtörvény volt a harmadik téma, amit érintettünk, erről már futólag beszéltünk az elmúlt alkalmakkor. Tehát tudjuk azt, hogy a tankönyvtörvény egy akut problémája az oktatásnak, és hogyha van probléma, akkor ez mindenképpen egyik legnagyobb, hisz a tankönyv egy olyan didaktikai eszköz, amely az oktatási folyamat alapját jelenti, egy jól megírt és jól használt tankönyv. A kormány egy egységes tankönyv kiadó létrehozásával próbál ebből a 5 éves, 6 éves rossz, negatív spirálból kilépni, és felgyorsítani a tankönyvek kiadását, a tankönyvek eljuttatását a diákok padjára, és ennek a törvénytervezetnek a végső vitája a szakbizottságban mozárult le ezen a héten. Elfogadtuk a szakbizottságban a törvénytervezet végleges változatát, és meglátásom szerint a jövő héten, vagy legkésőbb 2 hét múlva a szenátus plénum elé kerül. Ahogy látom, megvan a parlamenti többség arra, hogy ez átmenjen, és innen kezdve most megint jön a nagybetűs, mindkét betűt nagyként kell értelmezni, ha az államelnök vagy a két ellenzéki párt nem blokkolja az alkotmánybíróságon, akkor ez érvénybe léphet, és kiderülhet, hogy van-e lehetőség erre, hogy ez a folyamat, amiről beszéltem, ez beinduljon, és én nem hiszek abban, tehát ez nem egyik napról a másikra fog megoldódni, de beinduljon egy olyan folyamat, ami viszonylag rövid időn belül megoldja ezt a tankönyvkrízist.
Egyéb iránt visszautalnék, ha már reformokat is említett. Nem egy rossz néven, amit mondok, de hát a sajtó ez már ilyen, hogy
azért van a sajtó, hogy kérdezzen.
Hogy bolhából csinál elefántot, vagy hogy, de mindenképpen kiszúr nagyon érdekes dolgokat. Tehát említett a munkafolyamatot, hogy megy, ez mind rendben van. De hogyha olyan a mentalitás, mint amit korábbi tanügyminiszter durrantott el, nem is akármilyen plénumon, hanem az UNICEF által patronált a korai oktatásról szóló konferencián, mi szerint az ő idejében több reformot is terveztek, ám mi, az állam, inkább leállítottuk azokat, mert így kényelmesebb volt számunkra. Megáll az ember eszre, ne haragudjon. És most ez az úriember a Felsőház Oktatási Szakbizottságának az elnöke.
Igen, és én ülök a jobbján, ő meg a balomon a szakbizottságban, hisz valóban, miután a tanügyminiszteri címét megfosztották, leváltották a 6 hónapja, nem is emlékszem már pontosan, annyi olyan gyorsan történnek ezek a váltások, azóta ő az oktatási szakbizottság elnöke. Az egykori tanügyminiszterre jellemző volt az, hogy esetenként nagyokat mondott, illetve elszólta magát. Erre van példa, nem csak az ön által említett, hanem még egyéb más példa is sajnos, és jelzi azt, amiről beszéltem, hogy annak ellenére, hogy a kormánypártnak egy elég koherens és sok szempontból, akár mondhatnánk azt is, szimpatikus oktatási programja volt a választási kampányban, és én őszintén szólva, akár csodálkozva is láttam, hogy nagyon sok közös pont van a választási programjainkban, ezeket nem akarja, vagy visszatáncolt, megriadt ezek gyakorlatba ültetésétől. Én azt mondanám most, hogy akkor kérjék fel az RMDSZ-t a kormányzásra, vagy hogy ezen a területen lássa el a funkciót, és biztos vagyok benne, hisz a képviselőházi kollégáim is, akik ebben a kérdésben dolgoznak, illetve én is, egyértelmű, hogy tovább lépnénk ezen a helyzeten, és lenne álláspontunk is, szakértőink is. Szóval visszatérve, ezt most sajnos nem lehet rajtunk számon kérni, a szociáldemokrata párt hol és mikor szánja rá magát, hogy lépjen, vagy hol és mikor táncol vissza bizonyos ígéreteitől.
Tegyük fel a fülhallgatót, Jelzi Nemes Attila műszaki munkatársunk, hogy hallgató van a vonalban.
Hallgatjuk.
Üdvözöljük, halló.
Jó napot kívánok, István vagyok. Én egy 63 éves öreg villanyszerelő vagyok. Csupán azt szeretném mondani, kérem szépen. Utánpótlás nincs. Mi az oka, mi a hibája ennek, hogy utánpótlásunk nincsen? Nincs egy fiatal villanyszerelő, nincs egy fiatal esztergályos, nincs egy fiatal egyéb szakterületen képzett fiatal. Na kérem szépen. Én egyszerűen csak annyit tudok mondani, hogy ez okolható annak, hogy a jövő menő kormányok, kérem szépen, nem törődnek a fiatalság sorsával. Nem csak a jövő menő kormányok, kérem szépen, hanem az sajnos az RMDSZ-ünk, a mi parlamenti képviselőink se. Azt szeretik, kérem szépen, minél hamarabb gazdagodjunk meg, tűnjünk el a pócról, de a fiatalsággal, a szakterületen lévő emberekkel, szóval szakképzett embereket neveljön itt Erdélybe. Nem. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattam.
Köszönjük jót. Szépen a kritikát, és azt hiszem, hogy ez építő jellegű kritika, úgyhogy kérem, hogy hallgassa meg kedves István a szenátor úr válaszát ezzel.
Egyértelmű, tehát én minden kérdésnek, kritikának örülök, akkor is, hogyha ez pozitív vagy negatív előjelű. Itt a felvetett gondolatok egyik részével, első felével én egyetértek, majdnem teljes egészében, a másodikat pedig maximálisan a saját magam és a parlament, az RMDSZ képviselőházi oktatási szakpolitikusainak nevében is egyértelműen vissza kell utasítsam. Hát itt arról beszéltünk a nyilvánosság előtt önnel is, hogy milyen elképzeléseink vannak, hogyan szeretnénk. 6%-kal ennyire futja, tehát 6%-os párt kormányt nem alakíthat, törvénymódosításokat kezdeményezhet, viszont ehhez még szereznie kell, számolok, 44-45%-ot, legyen meg az 50+1. Tehát két ellenzéki, sőt, most már az összes ellenzéki párttal egységesen nem lennénk képesek 50+1%-ot alkotni a parlamentben, és a többségi szociáldemokraták igenje nélkül nem megy. Tehát az RMDSZ-nek, ezt elmondtam, tehát volt egy nagyon koherens és felépített választási programja, ennek részét képezte az oktatás is. A szakoktatásra külön pontokat dolgoztunk ki. Erről beszéltem a kétszintű érettségiről, a különböző hasonló lépésekről, amelyek a szakoktatás irányába terelnék a gyerekeket. Az RMDSZ a magyar támogatásokat is felhasználva, az RMDSZ együttműködéssel, RMDSZ támogatással például nagyon sok szorvány településen indult be szorvány kollégium, és ezeken belül pedig minőségi, új típusú szakoktatási képzés. Tehát itt mesélhetnék a kolozsvári példáról is, de Hunyad környékén, Déva környékén is működnek ilyenek. Tehát ilyen szempontból ezzel nem értek határozottan egyet. ami pedig a szakmai képzés szétzilált és kevésbé jó helyzetét illeti egyértelműen, tehát ez nem is vita, ebben nem jutunk vitát, ez egy tény sajnos. Én abban látom ennek a problémáját, hogy egyrészt a rendszerváltás után az a gazdasági szerkezet, ami jellemezte nem csak Romániát, hanem a kelet-európai államokat szétesett. Ugye az akkori gazdasági rendszerre volt kitalálva egy szakképzés is, tehát tudják jól, főleg az idősebb hallgatók, hogy Krajován képezték a villanymotortekercselőket, Brajila környékén az autószerelőket, tehát megvoltak a nagyobb centrumok. Marosvásár is egy ilyen szakiskolai centrumként működött, ahová az ország több részére jöttek gyerekek. Tehát ez a rendszer, ez a gazdasági szerkezet felbomlott sajnos több okból, de nem menjünk bele most már, ez teljesen más történet. És ezáltal az a típusú szakoktatási rendszer is, ami ezek mögött állt. Nos, innen jön be a képletbe, innen jönnek be az elmúlt évtizedek kormányai is, amelyek esetenként nem megfelelő módon reagálták le ezt a helyzetet. A lakosság körében is elveszítette a presztízsét, a szakmaiság, mint olyan a szakma művelése. Tehát ez egy összetett folyamat, és én azt mondom, hogy nagyon sok szinten kellene lépni. Tehát egyrészt oktatási reformmal, másrészt pedig a gazdasági szerkezethez, tehát a szakoktatási rendszernek a gazdasági szerkezethez való igazításával, népszerűsítésével, amellyel ugye felhívják a szülők, a lakosság figyelmét arra, hogy ezek életképes, járható életpályák. Tehát, hogyha most megkérdeznénk 108-ost, hogy kb. Mit képzel el, vagy 108-os gyereknek a szüleit, hogy hogyan képzelnék el, akkor nagyon kíváncsi lennék, és ezt megjósolom előre, ha bár jós nem vagyok, hogy a nagyon döntő többségnél szóba sem jöhetne valamiféle szakoktatási képzés, hanem az elmélet fele mennének. Tehát, hogy ez egy ilyen helyzet is, ezen változtatni kell egyértelmű, hisz ez a szükséglete, most ez lenne a szükséglet a társadalomnak, az országnak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Benne pedig a Naprakész című műsort hallgatják 17 óra 45 perckor is. Most egy picit eltekintünk szíves engedelmével az oktatási szakpolitikusi minőségétől, és a történészt kérdezem, mert hogy előadója volt a Marosvásárhelyen a dr. Bernádi György közművelődési alapítvány által szervezett kisebbségi szemináriumnak, amelyen a kisebbség többség-kisebbség együttélésé volt a központi téma a centenárium évében. Nos, több jeles meghívott társaságában értekeztek, miről szólt az ön előadása, és külön kitérnék arra az érdekes közvéleménykutatásra, amely a Minalp jelent meg, és amely szerint a románok mintegy fele teljesen közömbös a centenáriumi rendezvényekkel, a centenáriumi év eseményeivel kapcsolatosan. Ezek szerint csak a politikum fújja fel ezeket a dolgokat, vagy egyáltalán hogy állunk ezzel a kérdéssel, tisztelt Novák Csaba Zoltán szenátor?
Köszönöm a kérdést. Én úgy látom, hogy ha a lakosság 50%-a passzív a centenáriummal kapcsolatban, akkor ez elmondható a román politikusokról is. Tehát szerint tehát 50%-a passzív, vagy kevésbé mutat érdeklődést a szerintem a román állam szempontjából fontos centenáriumi évre, és a másik 50%-a viszont ezt kárpótolja, és egyensúlyba hozza, mert ők meg túlihegik és túlfújják ezt a kérdést. Erről sokat beszélgettünk, én van több hálás és kevésbé hálás feladatom is a parlamentben, és az utóbbiak közé tartozik az is, hogy a Centenáriumi Bizottság tagja vagyok, tehát látom az előkészületeket, hogy mi az, ami megy, mi az, ami kevésbé megy, és inkább az utóbbiakra van több példa, hogy mi az, ami kevésbé megy, és hát én túl sok szerepet nem játszom ebben a bizottságban, de azt azért elmondtam, hogy tehát igen, hogyha a román állam szempontját nézzük, akkor ez egy fontos, hisz a modernkori Románia sorsát román nemzetjövőjét meghatároztad, ezen nincs amin vitázni, de nem megfelelőképpen készül az ország erre. Már olyan szempontból meggyőződésem, hogy decemberre valamiféle hangzatos, látványos megmozdulás lesz, de én azt gondolom, és itt most fölhozom példának a magyar millenniumi ünnepségeket, ugye a magyar állam egykori 1000 éves fennállását ünneplendő millenniumi megemlékezéseket, hogy nekem az a véleményem határozottan, és erről is beszéltünk a szemináriumon is, hogy amikor egy ilyen mérföldkőhöz érkezik egy nemzet, egy ország, ugye akkor millennium volt most csak idézőjelben centenárium, akkor így, hogy a konferenciának is az volt a címe, hogy realitás, elvárások, víziók, akkor legalább ezen jelszavak mellett kellene megünnepelni, vagy megemlékezni, vagy megélni ezt a történetet. Tehát mi a realitás, melyek az elvárások, melyek a víziók, akkor ezzel folytatjuk, mert látom, hogy hallgató van a vonalban, és jelzik, akkor meghallgatjuk, és akkor utána folytatjuk a víziókkal.
Igen, halló!
Halló, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a műsorvezető urat, a kedves hallgatókat és a szenátor urat is. Az autóban hallgattam a rádiót.
Egy keresztnével, ha lesz kedves bemutatkozni,
meg köszönöm. Nándor vagyok. Nándor vagyok, Udvarhelyről. Jó napot kívánok. És hát nemrég én is a tanári pályán voltam, és az alatt a 3 év alatt, amit tanítottam, eléggé sikerült belelátnom a rendszerbe és a rendszernek a hibáiba. Főleg úgy, hogy volt lehetőségem látni északi országoknak is a modelljeit. De hagyjuk az északi országokat, maradjunk mi nálunk. Ami a tituláris rendszert illeti, örömteljes az, hogy végre valahára ezen változtattak, viszont én úgy látom, hogy ez még édeskevés ahhoz, hogy egyáltalán a romániai oktatás valamilyen irányba elinduljon, főleg a fiatalok tekintetében. Az is örömteli, hogy végre a fizetések valamilyen formában rendeződtek, és már a fizetés is motiválhatja a frissen végzetteket, hogy tanári pályán helyezkedjenek el. Viszont az, hogy továbbra is egy központi rendszer, jelen esetben a tanfelügyelőségek, azok, akik az iskolai helyek fölött döntenek, és olyan lépcsők vannak, tehát titularizálás, definitiválás és tovább ezek a grádvizsgák, amik nem az oktatás minőségét szolgálják, hanem fölösleges papírgyártást és fölösleges dolgokat írnak elő a pedagógusok számára, addig nem lesz előrelépés. Ugyanis ameddig nem az iskola, mint intézmény dönti el, és tudja motiválni a saját tanárját, addig, és ezt egy tanfelügyelőség, vagy egy bármilyen más intézmény egy vizsga alapján dönti el, addig nem lesz előrelépés. Mert sajnos az a tapasztalatom, hogy vannak pedagógusok, és tartok tőle, hogy nagyon sokan, akik megnyertek egy tituláris pozíciót, és köszönik szépen, jól megvannak a helyükön, hogy milyen módon és hogyan végzik a munkájukat, azt igazából többnyire az igazgatók látják, de csak minimálisan tudnak esetleg közbelépni vagy változtatni. A vidéki oktatás pedig, hogyha ez ilyen ütemben halad továbbra is, hogy a végzős hallgatók minimális százaléka helyezkedik el a tanulóba, már most is vidéken komoly problémák vannak, komoly tanárhiány van, de hogyha nem fognak változtatni azon, hogy bizonyos szakokat, például a minisztérium lehetőséget biztosítson rá, hogy esetleg mondjuk egy zenetanár taníthasson rajzot is, és az beletartozzon a tituláris posztjába, nagyon-nagyon nagy gondok lesznek. Úgyhogy amíg ezek véleményem szerint nem fognak változni, addig továbbra is a lejtőn lefele haladunk.
Köszönjük szépen, hogy mindezt elmondta, és saját tapasztalatait is megosztotta velünk, tisztelt Nándor. Akkor kérném, hogy hallgassa meg a tisztelt szenátor úrnak a reagálását az ön által felvetett kérdésekre.
Köszönjük az újabb kérdéseket, kedves Nándor. Amúgy elmondom Nándornak, hogy én is rendelkezem székelyudvarhelyi kötődéssel, és a középiskolai tanulmányaimat ott végeztem a Benedekelek tanítóképzőben, és mindig nagy szeretettel gondolok vissza arra az iskolára, amely útnak engedett engem valamikor a 90-es évek végén. És anélkül, hogy összebeszéltünk volna, és nem ismerjük egymást, nem találkoztunk, de az érződött, hogy Nándor része volt a tanügyi rendszernek, hisz nagyon helyes észrevételei voltak, és ez most az a helyzet, amikor nem tudok ellent mondani semmivel, és nem is akarok, nem is el szándékomban, hisz a helyzetjelentése, elemzése nagyon-nagyon pontos. Tehát én is azt mondtam, hogy a titulárizálási reformunk az egy jó, és de ugyanakkor csak apró lépés, hát ez nem oldja meg a vidéki oktatást, de egyfajta stabilitást ad, és tovább kell ezen lépni, tehát ezt a rendszer tovább kell változtatni. Ez egy első kis lépés, ebben egyetértek. A fizetésemelésekkel remélem, hogy valamelyest javul a tanügyi káderek helyzete, a presztízs, a megbecsülése a szakmának. És ami pedig a tanfelügyelőségeket illeti, egyértelműen közös az álláspontunk. Ha rajtunk múlna, az RMDSZ-en múlna, akkor ha nem is szűnne meg, de jelentős mértékben visszaszorulna a tanfelügyelőségek hatásköre, szerepköre. Én is úgy gondolom, hogy egy fölösleges akadály, egy bürokratikus akadálya a tanügyi rendszernek, és egyértelműen úgy látom, tudom, hogy tizenvalahány évvel ezelőtt úgymond lehetőségként beszéltek arra, hogy az iskolák szervezik meg a versenyvizsgákat, és alkalmazzák a tanárokat. Szerintem egyértelműen ez a megoldás, hogy hatékonyabbá tegyük, és a képzést is érdekeltebbé az iskolákat, az önkormányzatokat és a tanárokat. És itt egy zárójelben elmondanék egy történetet, ami a tanügyi bizottságban zajlott le 3 hete, egy vita, amelyet aztán padhelyzetbe vittük az ellenzékkel, itt az ellenzékkel együtt szavaztam egyértelműen, tehát ahol úgy látom, hogy olyan a helyzet, ott akkor egyértelműen nem szavazok a kormánypárttal. Szó volt arról, hogy az üresen maradt igazgatói és aligazgatói állásokat a versenyvizsga megszervezéséig kitöltse be, és ki nevezze ki, melyik intézmény nevezze ki azt a szemét, aki ideiglenesen vezeti az oktatási intézményt. A kormánypárt azon volt, hogy a tanfigyelőség jelölje ki. Én azt mondtam, hogy ez abszurd dolog, tehát milyen alapon nevez ki a tanfigyelő csak úgy valakit ideiglenes, akár csak ideiglenesen is iskolavezetőnek, hogyha nem konzultál az adott iskola tanári közösségével. És én azt mondtam, hogy a tanfelügyelőség nevezhesse ki, de az iskolai vezetőség javaslatára. Tehát ebben is úgy láttam, hogy tehát minél nagyobb hatáskört adni az oktatási intézménynek. A kettő szak ebben is egyetértek tökéletesen, sőt akkor azt is elmondhatom, hisz nem titok, hogy a Bábes-Bolyai magyar vezetőségével karöltve tervezetünk is van, és ezen most már haladunk előre. Rektor úr majd Bukarestbe fog látogatni az elkövetkezendő hetekben, és erről fogunk beszélgetni, hogy hogyan tudjuk ezt elősegíteni, mert valóban vidéken egyre nagyobb problémával küzdködnek a pedagógusok, nem jön ki a teljes óraszám, és én úgy gondolom, hogy a rokon tantárgyak esetében bizony be kellene vezetni a kettős képzést, és hát ezen két szinten lehetne dolgozni. Egyrészt az egyetemi oktatásban bevezetni a kettős képzést, és meg utána pedig lehetővé tenni. Úgy tudom, hogy erre van némi lehetőség, de nem teljesen működik jól, hogy a sima képzéssel rendelkező pedagógusoknak lehetőség legyen menet közben tovább átképzéssel, továbbképzéssel, kettős képzésben részesülni. Tehát ezekben a kérdésekben egyetértünk.
Tisztelt Novák Csaba Zoltán szenátor úr, nagyon sok mindenre ki kéne még térni.
Szentenáriumban nem beszéltünk.
After school törvénykezdeményezés, tehát a tan időn túli oktatási formának a felkarolása. Ha már Bábes-Bolyai Tudományegyetemet említett, újabb magyar szakok indulnak, többek között közigazgatási szak, ami igencsak fontos, és arra is kitértem volna, csak az idő szorít, sajnálom, hogy ez nem jött össze egy következő alkalommal, hogy szakembereket, fiatal szakembereket keres a román kormány, már előre tekintve a 2019-es évre, az első fél évre, amikor is az Európai Tanács elnöki tisztségét látja a Románia. Itt gondolom, hogy magyar fiatalokra szükség lesz. Ez nagyon fontos dolog, hogy minél többen jelentkezzenek. Most nem tudom, mekkora képzésre van szükség, mekkor milyen háttérrel, de mindenképpen erre jó lesz odafigyelni, úgyhogy hamarosan azt hiszem, hogy még találkozzunk, mert ezek a témák fontosak.
Legyen úgy is akkor.
Én köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm a meghívást, és köszönöm külön a kérdéseket is.